Hát nagy szeretettel köszöntök mindenkit, minden testvéremet, esetleg azokat is, akik még nem azok, de érdeklődők, ha vannak ilyenek, és van az a megbízatásom, hogy át kell adjam a gyülekezetünk testvéreinek a köszöntését, a szeretetteli köszöntését, úgyhogy ezt is megteszem. Ugye ez a dél-budai keresztény testvér gyülekezete, ahogy itt Gyuszi már egy kicsit előrevetítette ezt. Nagyon jó volt hallani ezt a bizonyságtételt nekem is, nagyon bátorító volt az, hogy az látszik belőle, hogy Isten ugye ma is élő és ható, és működik az emberi szívekben, működik az emberi életekben. És hát itt már egyből azt is láttuk, hogy szó volt a szenvedés kohójáról is. Ugye ez elkerülhetetlen része az életünknek, a nehézségek is, a megpróbáltatások. Ez az operatív rész. Ugye, hát én is egy operatív történettel készültem ma délelőttre. Egy olyan történettel, ami egy utazásnak a története. Nem tudom ki, hogy van vele, mi amivel szeretünk utazni, ha módunk nyílik rá. Bár az utazás az egy olyan dolog az életünkben, ami nem csak jóval jár mindig, mert hát adódnak váratlan helyzetek, amiket valahogy le kell küzdeni, meg kell oldani, amik azért némi feszültséget is tudnak hozni az utazás során az életünkbe. De azért valahogy mégis úgy vagyunk vele, hogy mindig újra és újra bevállaljuk az utazást, ezzel együtt, valószínűleg azért, mert hogy közben valami olyasmit megyünk át, valami olyasmit tapasztalunk, olyasmit élünk meg, ami fölül tudja írni ezeket a nehézségeket, amin közben szintén átmegyünk. És egy kicsit gondolkodhatunk ilyen utazásként a keresztény életünkről is, egyfajta allegóriájaként, vagy lehet gondolkodni akár egy induló házasság allegóriájaként is erről a fajta utazásról. Ez az utazás arról szól, hogy keljünk át a túlsó partra. Jézus egyszer erre biztatta a tanítványait. És ezt a történetet én azt hiszem megkérnék valakit, hogy segítsen nekem, mert az én látásom eléggé korlátozott, és nehezen olvasok folyamatosan. Olvassa föl, kérem, ezt a történetet valaki a Márk evangéliumának a 4. részéből, a 35-től a 41. versekig. Tehát Márk 4:35-től 41-ig.
A mikrofon miatt én vállalnám, jó, hogy lehessen hallani, mert ez föl van véve, jó?
Jó.
35-től 41?
Igen.
Egy új fordításból olvasom, talán akkor még jobban oda tudunk figyelni rá. Ugyanazon a napon, amikor beesteledett, így szólt hozzájuk már, mint az Úr Jézus. Menjünk át a túlsó partra. Erre, amikor elbocsátották a tömeget, magukkal vitték őt úgy, ahogy ott volt a bárkában. Több bárka is volt vele. Nagy szélvész támadt, és a hullámok úgy belecsapdostak a bárkába, hogy már-már megtelt. Ő pedig a bárka hátsó végében egy ránkoson aludt. Felkeltik, és ezt mondják neki. Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, csendesedj, és némulj el. Erre elállt a szél, és nagy csendesség lett. Azután hozzájuk fordult. Miért vagytok gyávák? Még mindig nincs hitetek? Erre nagy félelem fogta el őket, és ezt mondták egymásnak. Ki ez, hogy a szél és a tenger is engedelmeskedik neki?
Ebből a történetből én 3 gondolatot szeretnék kiemelni, elhangzik a történetben. Az első gondolat az, hogy menjünk át a túlsó partra. A második gondolat az így hangzik, hogy eközben Jézus A bárka hátsó részében aludt a holmikon, és a harmadik gondolat, amit ki szeretnék emelni, az pedig az, hogy ki lehet ez, hogy még a szél és a víz is engedelmeskednek neki. Hát akkor induljunk neki az utazásnak. Tehát onnan indul ez a történet, ugye volt egy hosszú nap, sok minden történt Jézussal és a tanítványokkal is, és a nap végén, hogyha kicsit bátrak vagyunk, és merünk szlengesen fogalmazni, azt mondanánk, hogy azt mondhatnánk, hogy Jézusnak támadt egy ilyen őrült ötlete, hogy keljünk át a túlsó partra. Nem volt elég mindaz, amit ma megcsináltunk, átértünk, hanem még menjünk át. És érdekes, hogy a tanítványok úgy tűnik, hogy szó nélkül belemennek ebbe, bár nem tudjuk azért, hogy ott közöttük ilyen kisebb, halkabb beszélgetésekben nem hangzott el egy-egy megjegyzés, hogy már még ezt is, és a többi. De ezek csak most ilyen ötletek. A lényeg az, hogy beszálltak a bárkába, elindultak, eveztek, és hát ahogy más hasonló történetből is látjuk a Bibliában, hogy valahogy ezek az átkelési történetek, ezek mindig valami viharba vezetnek bele. Itt is jön a vihar, ugye egyre erőteljesebb a vihar, csapkodnak a hullámok, kezd megtelni a bárka, a tanítványok már ott kétségbe esetben ugrándoznak, és zajlik az átkelés, talán merik ki a vizet is, és zajlik az átkelés. Elgondolkoztam a saját életünkön, hogy mennyire vannak ilyen helyzetek a mi életünkben is. Itt egyből előkerült ma reggel a megpróbáltatásnak, vagy a szenvedésnek a koholja. Pál apostol egy ma reggel olvasott igében úgy fogalmaz, hogy egy kicsit még tovább megy, csak hogy a fiatalokat is bátorítsam. Ő azt mondja, hogy nap mint nap a halál révén állunk. Hát ez egy más szintje, más fokozata a megpróbáltatásoknak. Kinek mi, és hogy, és mikor adatik. Isten ezt azt gondolom, hogy nagyon jól tudja, és ő engedi meg, amit megenged. És csak annyit, amennyit az ő segítségével el tudunk hordozni, hála neki. Tehát, hogy itt vagyunk egy átkelés történetbe, ugye vágyunk-e belekerülni ilyen helyzetekbe? Én azt hiszem, hogy magunktól nem annyira. Én így inkább akkor magamról beszélek, hogy én mit szeretek. Én szeretek otthon kényelmesen leülni a nappaliba, a kis ülőgarnitúrára besüppedve kicsit, dohányzó asztalra föltenni a lábamat így a nap végén, kicsit esetleg gondolkodni magamba, olvasni, esetleg megnézni a híreket a tévébe, vagy bármi hasonló. Egy a nap végén nem annyira gondolnék arra, hogy na akkor még szálljak be egy ilyen csónakba, kezdek el keményen húzni, és vállaljam be ezt az átkelést. Továbbá, hogyha tovább olvasnánk a Bibliából ennek a folytatását, az is megdöbbentő, hogy ugye na átélik a vihart, kicsit most előre szaladok, szusszannak, mondjuk azt, föllélegeznek a tanítványok, hát újra ugye száraz föld van a talpuk alatt, a vihar is elmúlt, hát jaj, de jó. De mi jön velük szembe? Ki jön velük szembe? Tehát az úgynevezett gadarai megszállott, vagy egyes evangéliumok szerint kettő, akiktől úgy rettegett a környék, hogy senki sem mert arra járni, azon a környéken járni. Tehát, hogy nem elég, hogy most átéltünk egy vihar, jönnek a megszállottak. Hát Uram, meddig tart ez még? Tehetnénk föl a kérdést, de ugye azért látjuk, hogy Pál is átélt valami hasonlót, hogy nap mint nap, azt mondja, a halál révén állunk. De valamiért úgy tűnik, hogy ahogy a tanítványoknak is jót tett ez az átkelés, valamiért nekünk is a javunkat szolgálják ezek az átkelések az életben. A megpróbáltatások, a nehézségek olyannyira fontosak, hogy Isten azt mondja, hogy még ez a fiának is hasznos volt. Utalnék például a zsidókhoz írt levél második részének a 10. versére, ami úgy szól, hogy mivel Isten sok fiát akarja bevezetni a dicsőségébe, ezért Jézust a szenvedései által tette tökéletessé. Megdöbbentő azon elgondolkodni, hogy az egyik isteni személynek, Jézusnak szintén szüksége volt arra, hogy átmenjen bizonyos szenvedéseken, ahhoz, hogy valamit Isten elvégezzen benne, valami elvégződjön benne, valami befejeződjön benne, valamilyen munka, valamilyen csiszolás itt ebben a földi emberi életben. Miért lennénk mi másak, vagy miért ne lenne nekünk szükségünk ilyenre, ha Isten fiának is szüksége volt ilyenre az életében? Én azt gondolom, hogy abban is segíteni akar nekünk Isten az ilyen átkelésekkel, hogy megértsük, hogy megtapasztaljuk, hogy a miénk lehessen az, hogy a békességünk az életünkben az ne a körülményeinkből származzon. Ne abból reméljük a békességet, ami körülvesz. Ugye a mai társadalmakban gyakran beszélnek arról, hogy az emberi jólét, angol fogalom a well-being, nagyon sokat szoktak mostanában erről beszélni, az attól függ, hogy milyen életszínvonalon tudunk élni. Az pedig attól függ, hogy milyen az adott országnak a gazdasági élete, mennyire fejlett egy állam gazdaságilag. A gazdasági jóléttől várják az embernek a békességét, a jólétét. És Jézus valami egész másról beszél. Ő valami egész más békességről beszél az ember életében, ugye azt is mondja, hogy én az én békességemet adom nektek. És nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ő nem kívülről, a körülményektől, ami körülvesz bennünket, nem attól, nem az által akarja biztosítani a számunkra, hanem belülről jövően. Belül akar az ember ugye valamit megváltoztatni, ahhoz, hogy a körülményektől függetlenül is békességben élhessünk, békességünk lehessen, és harmóniában lehessünk önmagunkkal is. Na most, ugye mondtam azt, hogy nem annyira vágyunk arra, hogy ilyen átkeléseket bevállaljunk, de hogy van ennek értelme. Van például a békesség, hogy megtanuljuk azt, hogy van máshonnan békesség, nem csak a körülményekből. De eszembe jutott erről a történetről még az a gondolat is, hogy átmenni az ígéret földjére. Mert hogy az ilyen átkelések, én azt gondolom, abban is segítenek. Gondolhatunk a zsidó nép történetére is, amikor őket ugye Isten Egyiptomból kihozta, és az volt a határozott célja, hogy bevigye őket az ígéret földjére, a kánaáni földre, arra a földre, amiről úgy nyilatkozik Isten, hogy tejjel és mézzel folyó föld. Tehát egy olyan környezet, ahol az ember könnyen élhet, mert hogy olyan termő a föld, ami olyan gazdagságot biztosít, hogy nagyon könnyű munkával biztosítható a megélhetés. Ahol nem kell a napi betevőért aggódni, Isten ilyen gazdagsággal akarta ellátni az ő népét. És ezért indította el őket. Hát aztán volt ott útközben sok minden, ismerjük a történetet, átkelés a Vörös-tengeren, ugye, például ez is egy átkelés volt, ez se volt akármi, átkelés egy pusztán, aztán sajnos jött plusz 40 év, mert abból a 12 kémből, akiket Isten beküldött, csak kettő volt az, aki úgy látta, hogy bemehetünk erre a földre, mert hogy Isten segít legyőzni azokat, akik ott vannak, nekik voltak ott. Hát óriások, az anákok, mondta a másik 10 kém, olyan emberek, olyan ellenség, akik mellett mi csak sáskák vagyunk, apró kis tücskök, bogarak, semmik, így látták. Ebben a látásmódban valahogy Isten valószínűleg nem volt benne. Ők nem tudtak úgy belekapaszkodni Istenbe, mint az a másik két kép, ugye Józsué és Káleb, akik valamiért bele tudtak kapaszkodni Istenbe. Hát aztán ezért jött a plusz 40 év, de annak is szerepe volt a nép életében, és a végére eljutottak odáig, hogy bemertek menni. Na, bementek. Mint átkeltek itt ebbe a történetbe a tanítványok, ott voltak a gadarai megszállottak, hát ők bementek, ott voltak Jerikó falai. Óriási falak. Hát ezeket ki tudja bevenni, ugye? És így megy tovább az élet, és azt látjuk, hogy Isten mindenen átsegíti őket, ő ott van, ő olyan helyzetekbe hozza őket, amik lehetetlen helyzetek emberileg, olyan helyzeteken viszi át őket, és közben megtapasztalják, hogy ki az Isten. Megtapasztalják azt, hogy ki van velük. Isten, én úgy gondolom, hogy minket is ilyen módon át akar vinni az ígéret földjére. A mi esetünkben nem egy ilyen talán megfogható Kánaánról van szó, de Pál beszél valami olyasmiről, hogy a láthatók világából átmenni a láthatatlanok világába. A láthatatlanok világa az Isten világa. Mondhatjuk ezt úgy is, hogy ez egy transzcendens világ, ami persze magába foglalja a láthatók világát is, de annál sokkal több. Ráadásul nagyon más, mert más törvények uralkodnak benne. Jézus mondja azt egyszer a tanítványainak, hogyha olyanok nem lesznek, mint a gyermekek, akkor nem mentek be az Isten országába. Vajon mit jelent ez, hogy bemenni az Isten országába, amikor az Isten országa tudjuk, hogy bennünk és köztünk van? Akkor nem vagyunk benne? Hát valamennyire benne vagyunk, én azt gondolom. Itt az a kérdés, hogy mennyire? Mitől függ az, hogy mennyire vagyunk benne, mennyire a miénk, mennyire rendelkezünk azokkal a lehetőségekkel, amiket Isten kínál nekünk? Mert hogy az ő fiával együtt mindent nekünk adott, azt mondja az ige. Mennyire rendelkezünk ezekkel? Isten azt akarja, hogy minél inkább. Tehát lássuk ezt egy ilyen folyamatként. Egy ilyen folyamaton akar Isten átvinni, ami olyan értelemben visz előre, hogy az ő országának, az ő fennhatóságának, az ő királyi uralmának minél több dolgával, lehetőségével rendelkezzünk az életünkben. Isten ezt szeretné a mi életünkbe kimunkálni, és ehhez kellenek ilyen átkelések. És jön az egyik, aztán jön a másik, aztán jön a harmadik, mert hogy Isten egyre tovább akar vinni bennünket. Hogy ne csak a láthatókra nézzünk. Az megvan magától, az jön magától, hogy a láthatókat látjuk, észrevesszük. Elgondolkoztam azon is, hogy talán az én látásromlásom is szolgálja ezt Isten tervében, hogy ne csak a láthatókra nézzek, hanem egyre inkább észre tudjam venni a láthatatlanokat is. De mi történik közben? Ugye a második gondolat, amit kiemeltem a történetből, hogy eközben Jézus a hajó hátsó részében aludt a holmikon. Hát hol van Isten? Hol van Isten az átkelés közben? Hát a történetből az derül ki, hogy ott van velük. Ott van velük. Mégis, ugye úgy szólítja meg az egyik tanítvány, mikor már ott lélekszakadva talán merik kifelé a vizet, és mégis mindig több jön be, mint amennyi kimegy a hajóból. hogy Mester, nem törődsz azzal, hogy elpusztulunk? Nem tudom, hogy van-e más is, akiben ez a kérdés már volt olyan helyzet az életében, hogy esetleg megfogalmazódott. Talán nem ennyire keményen, hogy nem törődsz azzal, hogy elpusztulunk, hanem törődsz-e velünk, törődsz-e velem, Istenem? Érdekellek-e én téged? Van a Bibliában egy másik történet, a Márta és Mária történet, és ahol nagyon hasonló kérdés hangzik el Márta szájából Jézus felé, hogy Uram, nem törődsz azzal, hogy az én testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Nem törődsz velem? Nehéz helyzetekben nem jöhet elő ez a kérdés. Én azt gondolom, hogy az életünkben igenis, hogy előjöhet ez a kérdés, bizony. Bizony, ha ott van, akkor jó ezt megfogalmazni, jó ezt kimondani. Nem más felé, Isten felé. Ha kétségeink vannak. Lehetnek-e kétségeink az ő törődésében? Én azt gondolom, hogy erről szól a földi élet nagy része, hogy kétségeink vannak. Honnan gondolom? Hát onnan, hogy az Isten meg akar győzni arról, hogy ő törődik velünk. Amióta az ember bűnbe esett, ott, azon a ponton, illetve már szerintem egy kicsit előbb kezdődött, de ott vált láthatóvá, hogy az Istenbe vetett bizalma megingott. Tényleg érdeklem az Isten? Tényleg szeret-e az Isten? Tényleg törődik-e velem az Isten? És ez a bizalom ott elveszett, és az Isten vissza akar bennünket hódítani magának az ő szeretetével. Meg akarja értetni velünk azt, hogy igen, én törődök veled, én szeretlek. Nem másképp, hanem hogy érzékeltetni velünk az ő szeretetét, törődését. Ezzel akar meggyőzni bennünket erről, és ebben a földi életben ő ezen munkálkodik végig. Hallottam olyat is, még Gyuszitól annak idején, hogy egy idős testvérnő egyszer csak már nagyon előre haladott életkorban megkérdezte őt arról, hogy te Gyuszi, ha én oda jutok, hogy meghalok, biztos, hogy az Úr Jézus ott fog várni rám? Miért ne lehetnének ilyen kétségeim? Amíg emberből vagyunk, és ebben a világban vagyunk bezárva, amelyik megromlott, amelyik elromlott, és abban a testben, amelyik elromlott, miért nem merülhetne föl ilyen? De tegyük föl Istennek, mondjuk és tegyük föl Istennek, mert ő akar és fog rá válaszolni. Ő akar és meg fog bennünket győzni úgy, ahogy minket meg lehet győzni róla, hogy ő szeret és törődik velünk. Azért a tanítványok nem vállalkoznak erre az útra, valamit nem élnek át. Azt, hogy a nehézségben jelen van az Úr Jézus. Ugye ő nem ígért nekünk olyat, hogy sétagalop lesz az életetek, tök jó, erre számítsatok. Azt ígérte sajnos, hogy ebben a világban nyomorúságotok lesz, de bízzatok! Én legyőztem ezt a világot. Ez hozzátette, és ez nem elhanyagolható. Azért jó, hogy hozzátette, mert ez azt jelenti, hogy ő fölött áll ennek a világnak. Ő a világot kézben tartja. Ő nincs kiszolgáltatva a világnak, és a világ nehézségeinek, a világ tragédiáinak. És mindaz, aki benne van elrejtve, arra ugyanez igaz, és annak ugyanezt ő adja, ezt a lehetőséget, hogy fölé emelkedjen a világ nehézségeinek. Tehát Jézus ott van a bárkában velük, és ők ezt átélhetik. És átélhetik azt, hogy ő bármikor elérhető, bármikor megszólítható, és élnek is ezzel a lehetőséggel. bár hát el vannak keseredve, kétségbe vannak esve, de nem baj. Azt látjuk, hogy nem baj. Akkor is megszólítható, hogyha el vagyunk keseredve és kétségbe vagyunk esve. Tehát Isten át akar bennünket vinni. Valahonnan, valahova. Azt mondtam, a láthatók világából, a láthatatlanok világából, hogy minél inkább éljünk azzal, legyen az a miénk. Isten át akar bennünket vinni. Az emberben zsigerileg működő, teljesítményközpontú életből, ahol a sajátomra, amit én tudok, amit én teszek le az asztalra, ahol arra építek, onnan át akar bennünket vinni egy másik világba, ahol a kegyelem uralkodik, ahol a kegyelem az alaptörvény. A Kánaán földje, a tejjel és mézzel folyó föld, ahol Isten ad és gondoskodik, hogy megértsük, hogy ő ad és gondoskodik, és elég az. Tehát ezt is szolgálják ezek az átkelések az életünkben. És mit szolgálnak még ezek az átkelések az életünkben? Arra utal ez a harmadik kérdés, amit föltesznek a tanítványok a történet végén. Ki lehet az, hogy még a szél és a víz is engedelmeskednek neki? Ki lehet ez? Ki lehet ez? Ki ilyen? Hát ki a csoda ez, akinek így enged a tenger, a szél és minden a természetben, ugye, aki fölötte áll ennek a világnak? Ugye a megismerés is egy folyamat. Isten megismerése is egy folyamat az életünkben. Nem tudjuk otthon, a nappaliban, a karosszékben ülve megismerni őt, hanem el kell indulni az úton. Vállalkozni kell az utazásra, és vállalkozni kell az átkelésekre. Mert az átkelések ebben is segítenek, hogy megismerjük őt olyannak, egyre inkább, hangsúlyozom, ez egy folyamat, egyre inkább olyannak, amilyen ő. Jó ez nekünk? Hát persze, hogy jó, mert ez felszabadít. Arról beszél János apostol, hogy aki nem lett teljes, hogy a fél, az fél, aki nem lett teljessé a szeretetben, de a szeretet kiűzi a félelmet. Hát minél inkább megismerjük Istent, megismerjük őt, aki a szeretet, megismerjük azt, és nem csak fejben, hanem az átkelés során tapasztaljuk, zsigerileg megismerjük, hogy ő milyen, és hogy áll hozzánk, hogy viszonyul hozzánk, kicsoda ő és milyen ő, az az, ami felszabadít a félelmeinkből. Isten nekünk nem egy félelmekkel teli életet akar adni, hanem fel akar belőle szabadítani. Az, hogy vannak félelmeink, természetes. Hangsúlyozom, olyan értelemben természetes, hogy ebben a világban az ember magától ilyen életet tud élni. Egy hívő ember azzal, hogy megtér, egy ember azzal, hogy megtér, hívővé válik, azzal nem tűnik minden így egy csettintésre, egy csapásra el az életéből, abból az értékrendből, abból a gondolkodásmódból, abból a beállítódásból, azokból a begyakorlott kapaszkodókból, amiből ő addig élt, amiben ő addig kapaszkodott. De Isten valamit elkezd az életében. Azzal, hogy valaki megtér Istenhez, egy lehetőség nyílik az életében. Egy óriási lehetőség. Múlik rajtam is, hogy ebből a lehetőségből mennyivel élek. Egy lehetőség arra, hogy megvalósuljon egyre jobban az életemben, amit Isten mond, ahol az ő lelke van, ott a szabadság. Isten ezt akarja nekünk adni. És még egy válasz erre a kérdésre, hogy kicsoda ez, amit szeretnék még felolvasni, a Bibliából egy másik helyről vett idézet, Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írt leveléből. Az első rész 15. versétől felolvasom a 17-ig. Tehát Kolossi 1, 15-től 17-ig. A láthatatlan Isten látható képmása az elsőszülött fiú, aki minden teremtmény előtt született, és aki által Isten a mindenséget teremtette, a mennyei és földi lényeket, láthatókat és láthatatlanokat, a szellemi uralkodókat, fejedelmeket, hatalmasokat és kormányzókat. Mindezeket Isten a fia közreműködésével és a fia számára teremtette. A fiú minden teremtménynél előbb létezett, és az egész világ mindenséget ő tartja egyben. Azt tudjuk meg ebből az Úr Jézusról, hogy ő a teremtés aktív részese volt. Azt írja itt az ige, hogy semmi sem lett megteremtve az ő közreműködése nélkül. Ő is volt a teremtő Isten, aki létrehozta ezt a világmindenséget, és benne minket, és sok minden mást. Ő a teremtő Isten. Azt is olvassuk itt róla ebben a rövid részben, hogy ő érte, teremtetett minden. Ő érte az ő kedvéért, az ő kedvére. Ő örült annak, hogy létrejött minden. Ő örült annak, hogy létrejöttem én, te, ti, mi. Ő akarta ezt? Akarta. És azt is olvassuk róla, hogy ma is általa áll fenn minden. Vannak network, ilyen hálózatszerű marketinges cégek ebben a világban. Egy kicsit ezt tudnám hasonlítani, hogy az ő Isten fiának a jelenléte is valahogy így, hogy ilyen hálószerűen átszövi ezt a világot, és ez azért van, hogy összetartsa, fenntartsa, működtesse. Ha ebből a világból képletesen szólva lehetne ilyet csinálni, így kivonnánk, mint ahogy bizonyos vegyületekből anyagokat ki lehet vonni oldószerekkel, kivonnánk Jézus Krisztust, ez a világ atomjaira esne szét. Nélküle nem működne ez a világ. Ő tartja fönn ennek a világnak a működését. A teremtő és fenntartó Isten, ő ült ott a csónakban. És ő ül ott a mi csónakunkban is, ezeken az átkeléseken, és az életünk minden átkelésében, és az életünk egész útján. Ő ül ott, ő van ott, és mindig megszólítható. Minden kérdésünket föltehetjük neki, mert ő törődik velünk, és meg akar győzni bennünket arról, hogy szeret és törődik. Hát ő ez, és jó, ha ezt tudjuk, és jó, ha ezt ebbe egy picit belegondolunk, mert én azt hiszem, hogy nagyon bátorító. Nekem mindenképpen az volt. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Köszönöm.